Mire minden elintéződött, december vége felé járt, itt volt a karácsonyi vakáció. Az iskolában is megkezdődött a szünet. Az utolsó tanítási napon bőségesen megajándékoztam tanítványaimat. A jó szerencse megnyitja a szívet, és adakozóvá teszi az embert. Jól esik másoknak is örömet szerezni. Már régóta éreztem, és ez az érzés boldoggá tett, hogy a kis parasztlányok megszerettek, és amikor elbúcsúztam tőlük, megható jelét adták ennek a szeretetnek. Végtelenül jól esett, hogy valóban befogadtak egyszerű és romlatlan szívükbe. Megígértem nekik, hogy ezentúl is legalább egyszer hetenként meglátogatom őket, és egy-egy óra hosszat foglalkozom velük. Mr. Rivers is feljött, amikor a növendégektől, immár 60-an voltak, búcsúztam. Bezártam a tanterem ajtaját, és kezemben a kulccsal még beszélgettem legjobb tanítványaimmal. Az angol parasztság színeljava volt ez a néhány fiatal lány. Szerény, illedelmes, értelmes és becsületes. S ha azt mondom, hogy az angol parasztság színeljava, ezzel sokat mondok, mert az angol parasztság a legműveltebb, a legjobb modorú, a legönérzetesebb Európa minden népe között. Azóta volt alkalmam francia és német parasztasszonyokkal találkozni, és a legkülönbek is durvák, tudattanok, ostobák voltak az én mortoni leánykáimhoz képest. Ugye, hogy az eredmény megérte a fáradtságot? Kérdezte Mr. Rivers, mikor ketten maradtunk. Jól eső érzés, ugye, hogy nem hiába dolgozott? Természetesen. Pedig csak néhány hónapig tartott. Hát még milyen fölemelő érzés lehet, ha az ember egész életét egy nemes cél szolgálatába állíthatja. Igen, de én most magammal is szeretnék törődni, a magam képességeit is szeretném kipróbálni. Ne beszéljünk az iskoláról. Örülök, hogy egyelőre vége, és élvezni akarom a szabadságot. St. John nem mosolygott. Mit jelent most egyszerre ez az életked? Mit akar csinálni? Százféle dolgot kell elintéznem. Először is arra kérem, engedje át Hannát nekem, és keressen helyette más házvezetőnőt. Hanna? Minek magának Hanna? Azt akarom, hogy jöjjön át velem a Morehouse-ba. Diana és Méri egy hét múlva hazajön, addigra rendbe akarom hozni a házat. Rendben van. Már azt hittem, ki akar repülni innen. Hanna természetesen magával mehet. Mondja meg neki, hogy holnap várom. Igen, és itt van a tanterem kulcsa. A lakásom kulcsát majd reggel megkapja. Úgy látom, nagyon szívesen adját nekem az osztály kulcsát. Nem egészen értem, hogy ilyen könnyű szívvel mond le a tanításról. El sem tudom képzelni, mit talál majd helyette, ami az életét betölti. Micsoda új célt, új feladatot tűz maga elé. Az első és legfontosabb feladatom az lesz, hogy a maguk régi házát a pincétől a padlásig felforgassuk, és amúgy Isten igazában nagy takarítást csináljunk. A szobákat be fogjuk ereszteni méh viasszal, aztán fényesre dörzsöljük. Minden széket, minden asztalt, minden ágyat, minden szőnyeget matematikai pontossággal a helyére teszünk, azután éjjel-nappal égni fog a tűz minden kandallóban, hogy a szobák jól fölmelegedjenek. A két utolsó napot pedig, mielőtt a lányok hazaérkeznek, azzal fogjuk tölteni, hogy reggeltől estig habot verünk, karácsonyi süteményeket sütünk, pudingokat keverünk. Olyan lakomát csapunk, amilyet még életében nem látott. Röviden, célom az, hogy jövő csütörtökön minden készen álljon Diana és Méri fogadtatására. Felejthetetlenné szeretném tenni számukra ezt a hazatérést. St. John halványon mosolygott, de láttam rajta, hogy nincs elragadtatva. Pillanatnyilag ez mind szép és jó, mondta, de erősen remélem, hogyha ezen az első örömrivalgáson túl lesz, magasabb célokat tűz maga elé, és nem elégszik meg ezekkel a házi örömökkel. De hiszen ezek a legszebbek a világon. Nem, Jane, vigyázzon! Nem azért vagyunk a földön, hogy pihenjük és élvezzük az életet. Nem a világ, ami igazi hazánk. Ki akar pihenni? Pihenésről szó sincs. Nagyon sokat akarok dolgozni. Jól van, Jane, egyelőre megbocsájtok. Két hónapot engedélyezek, hogy fenékig kiélvezze új helyzetét, örüljön új rokonainak, de két hónap múlva elvárom magától, hogy ne elégedjék meg Morehouse-szal és Mortonnal, sem húgaim társaságával és a jólétből fakadó önző nyugalommal és kényelemmel. Remélem, akkor majd ismét hasznos és tevékeny élet után vágyik. Csodálkozva néztem rá. Nem értem magát, Saint John, mondtam. Kegyetlenség, hogy így beszél velem. Én olyan boldog és megelégedett vagyok, mint egy királynő, maga pedig mindenáron nyugtalanná akar tenni. Miért? Azért, hogy hasznára fordíthassa azokat a tehetségeket, amelyekkel a jóisten megajándékozta magát. Ő majd egyszer számon kéri ezeket a tehetségeket. Tudni akarja, hogyan sáfárkodott velük. Aggódva figyelem magát, Jane. Vigyázzon, kérem. Fékezze az aránytalan lelkesedést, amellyel így beleveti magát a hétköznapok örömeibe. Ne ragaszkodjék ennyire a földi dolgokhoz. Tartogassa erejét és buzgalmát méltóbb feladatokra. Kár ezt a sok energiát ilyen csip-csup dolgokra elvesztegetni. Hallja, mit mondok, Jane? Hallani hallom, csak nem értem. Olyan, mintha kínaiul beszélne. Én úgy érzem, most okom van boldognak lenni, és boldog is akarok lenni. Isten áldja meg. Nagyon boldog voltam odaállt a Morehouse-ban, és Hannával együtt keményen dolgoztam. Hanna el volt ragadtatva, hogy olyan jókedvű tudok lenni a felforgatott házban, és hogy annyi mindenhez értek, kefélek, pololok, súrolok, főzök. A legrosszabbján két nap alatt túlestünk. Micsoda öröm volt aztán látni, hogy a kezünk nyomán hogy csinosodik minden. Még a takarítás megkezdése előtt bementem a közeli városba, és vásároltam néhány új bútort. Unokatestvéreim szabad kezet adtak nekem a lakás átrendezésére. Bizonyos összeget mindjárt félre is tettem erre a célra. A nappalit és a hálószobákat nagyjából úgy hagytam, ahogyan voltak. Tudtam, hogy ragaszkodnak a kedves, megszokott régi asztalokhoz, székekhez, ágyokhoz, és egy seppet sem örülnének, ha akár a legdivatosabb új holmival raknám is tele a szobákat. De azért egyre másra mégis szükség volt. Szép, sötét tónusú szőnyegekkel és függönyökkel leptem meg rokonaimat. Antik porcelán és bronztárgyakat vásároltam, új terítőket, tükröket, felszerelést az öltözőasztalokra. Mindez üdén hatott, anélkül, hogy régítóan elütött volna a régi bútoroktól. A másik nappalit és a vendégszobát teljesen újonnan rendeztem be. Vörössel kárpitozott szép régi mahagóni bútorokkal. A folyosókra, a lépcsőkre is szőnyeg került. Mikor mindennel elkészültünk, a ház olyan barátságos meleg fészek lett, amilyen barátságtalan zord volt odakint a téli táj. A várva várt csütörtök végre elérkezett. Késő délutánra vártuk őket, és már jóval előbb befűtöttünk mindenütt. A konyha is ragyogott a tisztaságtól, Hanna meg én szépen felöltözködtünk. Elsőnek Saint John jelent meg. A takarítás alatt nem volt szabad hazajönnie. Azt akartam, hogy csak késen lássa új otthonát. De nem is kívánt volna előbb hazajönni, hirtózott a felfordulástól. Engem a konyhában talált, míg te a sütemény sütöttem. Oda jött a kemencéhez, és azt kérdezte, meg vagyok elégedve a háztartási munkám eredményével. Mondtam, hogy jöjjön, járjuk körül a házat. Nem szívesen, de rászánta magát. Éppen csak bekukkantott az ajtókon, amelyeket én kinyitottam, és mikor visszaérkeztünk a földszintre, megjegyezte, hogy sok gondba és fáradtságba kerülhetett ilyen rövid idő alatt ennyi mindent elintézni. De azt, hogy örül az újjászületett háznak, egy árva szóval sem mondta. Hallgatása rosszul esett. Azt hittem, talán nem helyesen minden változást, talán itt-ott jobban szerette volna, ha minden úgy marad, ahogyan volt. Ezt meglehetősen lehangoltan meg is kérdeztem tőle. Azt felelte, hogy erről szó sincs. Látja, hogy én tisztelem a ház hagyományait, emlékeit, Inkább attól fél, hogy több munkát fordítottam az egészre, mint amennyit érdemel. Például hány percet szántam ennek vagy annak a szobának a tanulmányozására, és meg tudnám-e mondani, hol találja azt a könyvet, amelyikre szüksége van. A könyv ott volt a polcon. Rámutattam. Levette, aztán visszavonult régi helyére az ablakfülkébe, és olvasásba merült. Bizony, ez nekem sehogyan sem tetszett. St. John jó ember volt, de már kezdtem tapasztalni, hogy igaz, amit ő mondott önmagáról, hogy kemény és hideg. Az élet apró, emberi történései őt nem érdekelték és nem vonzották. Ő a szószoros értelmében egyetlen célnak szentelte életét. Szép és nagy célnak az igaz, de pihenés soha nem engedélyezett magának, és azt sem szerette, ha mások pihennek körülötte. Ahogyan elnéztem most magas homlokát, sima volt és fehér, mint a márvány. Elnéztem szép arcát, amint feszült figyelemmel hajolt a könyv fölé. Egyszerre megértettem, hogy St. Johnból soha nem válhatik jó férj, s hogy feleségének nem lesz könnyű élete. Sugallatszerűen megértettem azt is, amit St. John Miss Oliver iránt érez. Úgy van, ahogyan mondta. Ez csak érzéki szerelem. Világos, hogy milyen megvetni önmagát, ha engedné, hogy ez az érzéki láz elhatalmasodjék fölötte. Mindent elkövetne, hogy elfojtsa, megölje ezt a szerelmet is különben is. Egy pillanatig sem bíznék abban, hogy ez a szerelem akár a lányt, akár őt magát boldoggá tehetné. Láttam már, hogy St. John abból az anyagból van faragva, amelyből a természet a maga hőseit alkotja, keresztény és pogány hősöket, törvényhozóit, államférfiait, diadalmos hadvezéreit. Nagy távlatokat, nagy célkitűzéseket tekintve bástja ő, maga a megbízhatóság, ám odahaza a családi tűzhely melegében sokszor csak ünneprontó, hideg és érzéketlen kőszobor. Ebben a barátságos szobában ő nem érzi otthon magát, mondtam magamban. A Himalája meredek sziltjein, vagy a Kaffer vadonban, sőt még a guineai mocsaras partvidék pesti sújtotta területen is sokkal otthonosabban mozogna. Igaza van, ha kerüli a nyugalmas családi életet. Ez nem az ő világa, képességei itt csődöt mondanak. Tétlenségre van kárhoztatva, itthon ő nem találja a helyét. De küzdelemben, veszélyben, ahol erősnek, bátornak, kitartónak kell lenni, ott igen, ott ő lesz az első. Itt a meleg szobában egy boldog gyermek sokkal kellemesebb látvány lenne, mint ő. Nagyon helyesen tette, hogy a misszionáriusi hivatást választotta, az éppen neki való. Jönnek! Kiáltotta Hanna, fölrántván a nappali szoba ajtaját. Abban a pillanatban már az öreg Kárló is csaholni kezdett. Kiszaladtam, sötét volt már, de a kocsi zörgés tisztán lehetett hallani. Hanna meggyújtott egy kézilámpást, a kocsi megállt, a kertkapu előtt a kocsi is kinyitotta az ajtót, előbb az egyik, azután a másik jól ismert alak szállt ki. A következő pillanatban arcom eltűnt a kalapok alatt. Előbb Méri puha orcájával, majd Diana lebegő fürtjeivel került érintkezésbe. A lányok nevettek boldogságukban, hol engem csókoltak, hol Hanna nyakába borultak. Megsimogatták Carlót, az öreg kutya is magán kívül volt örömében. Izgatottan kérdezősködtek, minden rendben van-e, aztán megnyugodva siettek be a házba. A hosszú, zötyögős utazástól egészen megmerevedtek, a csípős esti levegőben itt átfáztak, jól esett nekik a kandalló barátságos melege. Mialatt a kocsis Hannával együtt behordta a csomagokat, a lányok St. John iránt érdeklődtek. Ebben a pillanatban lépett ki bátyjuk a nappaliból. A lányok tüstént a nyakába ugrottak, ő megcsókolta a húgait, csak úgy, mint máskor, egyáltalán nem viharos örömmel, néhány csendes szóval üdvözölte őket, egy kicsit még áldogált velük, aztán mondván, hogy úgyis mind bemegyünk a nappaliba, sietve visszavonult, szinte menekült előlünk. Már meggyújtottam a gyertyákot, hogy fölkísérjem a lányokat szobájukba, de Diana előbb intézkedett, hogy a kocsis ebédet kapjon, csak azután jött utánunk. Mindketten el voltak ragadtatva szobáik új díszeitől, a függönyöktől, a szőnyegektől, a ragyogó színű kínai vázáktól. Hálájuk, elismerésük szavaival egyáltalán nem fukarkodtak. Megvolt az örömem, hogy kitaláltam kívánságaikat, és hogy amit tettem, csak fokozta a hazatérés boldogságát. Feledhetetlenül szép volt ez az este. Unokatestvéreim túláradó jókedvükben olyan bőbeszédűek voltak, hogy Szent John hallgatagsága fel sem tűnt. Szívből örült, hogy húgait viszont láthatta, de lázas örömükben nem tudott osztozni. A nap eseménye, vagyis Diana és Mary hazaérkezése őt is boldoggá tette, de az esemény kísérete a fogadtatás féktelen és hangos öröme terhére volt. Láttam rajta, alig várja, hogy ez a nap véget érjen, és nyugalmasabb holnapra virradjunk. A mulatság kellős közepén talán egy órával a tea után kopogtattak az ajtón. Hanna jött jelenteni, hogy egy szegény fiú van itt a faluból, arra akarja kérni Mr. Rivers-t, hogy menjen el haldokló édesanyjához. Hol lakik Hanna? Valahol White Cross Bluff környékén, legalább 4 mérföldnyire innen, és végig az ingoványon át visz az út. Mondja meg neki, hogy megyek. Ne tessék elmenni, kérem szépen. Rosszabb utat el sem lehet képzelni, főként így sötétben. Nincs kitaposott ösvény sehol, és olyan cudaridő van, vagy széldühöng. Tessék inkább üzenni, hogy majd reggel tetszik átmenni. De Szent John már kint volt a folyosón, fölvette a kabátját, és egyetlen tiltakozó vagy bosszus szó nélkül elment. 9 óra lehetett, amikor elindult, és éjfél mire hazaért. Bizonyára fáradt volt és éhes, de boldogabbnak látszott, mint mielőtt elment. Kötelességet teljesített, próbára tette erejét, kifáradt, és meg volt elégedve önmagával. Azt hiszem, az egész hét komoly próbára tette türelmét. Karácsony hete volt, és mi nők semmit sem csináltunk, csak élveztük a vakáció örömeit. A friss levegő, az édes otthon, a jólét hajnala úgy hatott Diánára és Mérire, mint valami életet adó elixír. Éjjel-nappal olyan jókedvűek voltak, hogy majd kibújtak a bőrükből. Rengeteget tudtak beszélni, és olyan szellemesen, olyan okosan és érdekesen beszéltek, hogy nem győztem betelni vele. Csak hallgattam hát a lányokat, és közben nem csináltam semmit. Szent John nem kifogásolt a vidámságukat, csak éppen menekült előle. Ritkán tartózkodott otthon. A parókia nagy területén szétszórtan élt a lakosság. A szegények és betegek látogatása alaposan igénybe vette idejét. Egyik nap, reggeli közben, miután egy darabig elgondolkozva figyelte bátyját, Diana megkérdezte tőle, hogy terve változatlan-e. Változatlan és változtathatatlan, hangzott a felelet. Aztán elmondta, hogy a jövő évben feltétlenül elutazik. És Rosamond Oliver? Kérdezte Mary. A szavak azt hiszem önkéntelenül szaladtak ki száján, mert olyan mozdulatot tett, mintha szeretné visszavonni a kérdést. Szent John egy könyvet tartott a kezében. Megvolt az a rossz szokása, hogy étkezés közben mindig olvasott. Most becsukta a könyvet és fölnézett. Rosamond Oliver, úgy tudom, féghez megy Mr. Grandyhez. Esváros egyik legjobb összekötetésekkel rendelkező és legtiszteletre méltóbb családjának fiához, Sir Frederick Granby unokájához és örököséhez. Ezt tegnap hallottam Miss Rosamond édesapjától. Húgai egymásra néztek, aztán rám. Aztán mind a hárman őt néztük, de ő higgadt és derűs maradt. No, akkor ezt a házasságot nagyon gyorsan ütötték nyílbe, mondta Diana. Alig hiszem, hogy régóta ismerik egymást. 2 hónapja, hogy megismerkedtek. Októberben találkoztak a megyebálon. De ha egy házasságnak nincs akadálya, ha a kapcsolat minden tekintetben kívánatos, akkor szükségtelen a halogatás. Sir Frederick átadja a fiatal párnak Ash Place-t, mihelyt a házba beköltözhetnek, megtartják az esküvőt. Amikor ezután a beszélgetés után első ízben maradtam négy szem közt Szent Johnnal, kísértésbe estem, hogy megkérdezzem, nagyon fáj-e neki a dolog ilyetén alakulása. De olyan kevéssé látszott sajnálatra méltónak, vagy olyan valakinek, aki részvétre rokon szemre szorul, hogy elszégyeltem magam, és nem szóltam semmit. Különben is már megint nem tudtam beszélni vele, kiestem a gyakorlatból. Szent John megint a tartózkodás jégpáncélját öltötte magára, és ezzel az én nyílt őszinteségemet is megfagyasztotta. Nem váltotta be ígéretét. Nem bánt úgy velem, mintha édes testvére lennék. Minduntalan olyan elkedvetlenítő megkülönböztetéseket tett köztem és a két húga között, amelyek még inkább eltávolítottak tőle. Amióta kiderült, hogy közeli rokonok vagyunk, és amióta egy fedél alatt élünk, sokkal nagyobbnak éreztem kettőnk között a távolságot, mint falusi tanítónő koromban. Ha eszembe jutott, hogy valamikor milyen bizalommal viseltetett irántam, sehogyan sem tudtam megérteni ridegségét. Annál nagyobb volt meglepetésem, amikor Szent John hirtelen felkapta fejét, és így szólt hozzám. Látja, Jill, mégis győzedelmesen harcoltam meg a harcot. Szavai olyan váratlanul értek, hogy első pillanatban felelni sem tudtam, csak némi szünet után. De biztos-e benne, hogy nem azok közé tartozik, akiknek túlságosan nagy árat kell fizetniük a diadalért. Nem fél attól, hogy még egy ilyen győzelem is belepusztul? Attól nem félek. És ha belepusztulnék, azt sem bánnám. De ilyen próbát, mint ez volt, nem kell még egyet kiállnom, azt tudom. A jóisten világosan kijelölte utamat, hála néki. Megfordult, és megint az asztal fölé hajolt. Mikor lelkendező örömünk kicsit lecsillapodott, és megnyugodtunk kissé, mármint a lányok és én, visszatértünk régi szokásainkhoz, tanulmányainkhoz. Ekkor tájt Szent John is többet volt otthon, sokszor órák hosszat egy szobában üldögélt velünk. Méri rajzolt. Diana szorgalmasan folytatta enciklopédikus olvasási programját. Nem győztem bámulni és tisztelni azért, hogy ilyen nagy fába vágta a fejszéjét. Én a némettel vesződtem, Szent John pedig valami titokzatos tudománnyal foglalkozott, azt hiszem valamelyik keleti nyelvet tanulta, mert annak ismeretét az eredményes misszionárisi munka egyik feltételének tartotta. Ilyenkor, ahogy ott ült megszokott helyén, az ablakfülkében, úgy látszott, hogy teljesen belemerül munkájába. De én észrevettem, hogy kék szemét gyakran fölemeli a titokzatos hieroglifákról, tekintetét körüljártatja a szobában, és aztán sokáig néz minket. Ha ezen valamelyikünk rajta kapta, rögtön másfelé pillantott, ám csak hamar ismét a mi asztalunkat figyelte. Nem tudtam elképzelni, hogy miért. De volt egyéb is, amit nem értettem. Például az, hogy Szent John nyíltan kifejezést adott örömének, valahányszor én, ígéretemhez híven, hetenként átlátogattam az iskolába. Ha ezeken a napokon rossz idő volt, ha esett vagy havazott, vagy erősen fújt a szél, a lányok könyörögtek, hogy ne menjek át, mert megfázom. Szent John kinevette a húgait, mert aggályoskodtak és biztatott, hogy igenis menjek át, ne törődjem az elemekkel. Ezen is nagyon csodálkoztam. Jane nem olyan gyönge virágszál, mint gondoljátok, mondta ilyenkor Szent John. Éppen úgy el tudja viselni a szélvihart vagy a záport, meg azt a néhány hópelyhet, mint akármelyikünk. Jane szervezete egészséges és rugalmas. Jobban bírja az időjárás viszontagságait, mint sokan a látszólag erősebbek közül. Így aztán, ha olykor holtfáradtan, kimerülten érkeztem is haza az iskolából, nem mertem panaszkodni, mert tudtam, hogy ezzel csak ingerelném. Szent John csak az erőt szerette, a gyöngeséget megvetette. Egy délután mégis megengedte, hogy otthon maradjak, mert erősen meghűltem. Helyettem Diana és Méri ment át Mortonba. Én Schillert olvastam. Szent John az ő keleti ákombákomjait böngészte. Mikor a fordításról a gyakorlatra tértem át, véletlenül az ablakfülke felé pillantottam, s lám, az örökösen fürkésző kék szempár most is rám szegeződött. Hogy mióta figyelt, azt persze nem tudtam, de tekintete olyan éles és olyan hideg volt, hogy szinte babonás félelem fogott el, mintha valami kísérteties lényel ülnék egy szobában. Mit csinál, Jane? Kérdezte. Németül tanulok. Hagyja abba a németet, és tanulja a hindusztán nyelvet. Ezt csak nem mondja komolyan. Olyan komolyan mondom, hogy feltétlenül ragaszkodom hozzá. Mindjárt megmondom azt is, hogy miért. Aztán elkezdte magyarázni, hogy most ő is a hindusztán nyelvet tanulja, de amint tovább halad, az elejét mindig elfelejti, nagy segítségére lenne egy tanítvány, akivel újra meg újra átvehetni a nyelv alapelemeit, így ezek az ő agyában is megrögződnének. Hogy sokáig gondolkodott rajta, ki legyen ez a tanítvány, egyik húga-e vagy én. Végül úgy döntött, hogy én leszek az, mert látja, hogy hármunk közül én vagyok a legkitartóbb. Megtenném-e neki ezt a szívességet? Talán nem is fog sokáig tartani az egész, mert hiszen most úgy van, hogy 3 hónap múlva utazik. Szent John nem az az ember volt, akit könnyen vissza lehet utasítani. Az ember érezte, hogy fájdalom és öröm egyaránt mélyen hat rá. Beleegyeztem, hogy tanulok tőle hindusztánul. Mikor a lányok visszajöttek, Diana ott találta német tanítványát bátyja asztalánál. Nevetve jelentette ki ő is, Méri is, hogy ők bizony soha nem álltak volna kötélnek. Tudom, mondta nyugodtan Szent John. Szent John nagyon szigorú, de nagyon türelmes tanának bizonyult. Sokat kíván tőlem, de ha a követelményeknek megfeleltem, a maga módján nem fukarkodott az elismeréssel. Lassanként olyan hatással volt rám, hogy még szabad gondolkodásomat is befolyásolta. Elismerése még jobban feszélyezett, mint közömbössége. Jelenlétében nem tudtam többé fesztelenül nevetni vagy beszélni, mert valami kellemetlenül tolakodó ösztön azt súgta, hogy Szent John nem szereti a jókedvű embereket. Legalábbis nem szereti, ha én jókedvű vagyok. Annyira tudatában voltam annak, hogy az ő elismerését csak teljes komolysággal, komoly hangulattal és komoly foglalkozással lehet kiérdemelni, hogy jelenlétében hiába is akartam volna másmilyen lenni. Bűkörében szinte jéggé dermedtem. Ha Szent John azt mondta, menjek, akkor mentem. Ha azt mondta, tegyem ezt, tegyem azt, szó nélkül engedelmeskedtem. De azért nem szerettem ezt a szolgálói viszonyt. Sokszor kívántam, bár ne törődnék ennyire velem. Jobb volt, amíg elhanyagolt. Egy este lefekvés előtt körülálltuk, és jó éjszakát kívántunk neki. Mint rendesen megcsókolt a húgait, és ugyancsak, mint rendesen, kezet nyújtott nekem. Diana, aki véletlenül tréfás hangulatban volt, őre nem erőszakolta rá akaratát a bátyja, mint rám, mert Diana akarata, ha más módon is, épp olyan erős volt, mint bátyjai, fölkiáltott. John, te azt mondtad, hogy Jane a 3. testvéred, de nem úgy bánsz vele, mint egy testvérrel. Csókold meg őt is. S már tolt is engem Szent John felé. Kicsit nehezteltem Dianára ezért az erőszakoskodásáért, és nagy zavarban voltam. Szent John lehajolt, görög arcére egy vonalban volt az én arcommal, tekintetét kérdően furta szemembe, és megcsókolt. Tudom, nincsenek úgynevezett márványcsókok vagy jégcsókok, mert ha lennének, akkor az én szent életű unokabátyám csókja ezekbe a kategóriákba tartoznék. De azt hiszem, vannak kísérleti csókok, és ez a csók kísérleti volt. Miután megcsókolt, rám nézett, hogy lássa a hatást. A hatás nem volt valami nagy. El sem pirultam, sőt, talán egy kicsit inkább elsápadtam, mert az volt az érzésem, hogy ez a csók megpecsételte bilincseimet. Ezentúl minden este megcsókolt John, és úgy látszik örömetelt abban a komolyságban és abban a nyugalomban, amellyel én alávetettem magam a ceremóniának. ami engem illet, én napról napra jobban igyekeztem, hogy tetszését elnyerjem. De egyúttal napról napra jobban éreztem azt is, hogyha Szent John elismerését ki akarom vívni, meg kell tagadnom fele természetemet, el kell folytanom képességeim felét, és olyan célokat kell magam elé tűznöm, amelyeknek elérésére bennem semmiféle természetes hajlandóság nincsen. Szent John a tökéletesség elérhetetlen magasságába akar felemelni engem. A mértéket olyan magasra tűzte, hogy a küzdelem teljesen reménytelen volt. Éppen olyan reménytelen, mintha mondjuk az én szabálytalan vonásaimat Szent John a maga szabályos és klasszikus metszésű vonásainak mintájára kívánta volna átrajzolni, vagy szemem változékony zöld színét az ő tengerkék szemének csillogásával akarná kicserélni. De nem csak az izgatott, hogy ennyire Szent John fölényes befolyása alá kerültem. Akkoriban különben is hajlamos voltam a szomorúságra. Emésztő bizonytalanság rágta a szívemet. Az olvasó talán azt hiszi, hogy a környezetváltozás és helyzetem szerencsés alakulása elfeledtette velem Mr. Rochestert. Holott egy pillanatra sem feledkeztem meg róla. Szüntelenül eszemben járt. Nem pára volt ez a szerelem, amelyet a napfény szétoszla. Nem is homokba rajzolt képmás, amelyet elmos az eső. Márványkőbe vésetnél volt ez, amely csak a márvánnyal együtt enyészik el. Bárhol voltam, bármit csináltam, folyton arra kellett gondolnom, mi történt vele. Mortonban is minden este az ő nevével aludtam el, és itt, Morehouse-ban sem változott a helyzet. Mikor az örökség ügyében néhány levelet kellett váltanom Mr. Wichel, megkérdeztem tőle, nem tudja, hogy van Mr. Rochester, és hol tartózkodik jelenleg. De amint a Szent John már gyanította, az ügyvéd nem tudott Mr. Rochesterről semmit. Akkor Mrs. Fairfaxnek írtam, és tőle kértem felvilágosítást. Biztosra vettem, hogy Mrs. Fairfax rögtön válaszol. Csodálkoztam, amikor két hét múlta sem jött válasz. Mikor aztán két hónap is elmúlt, s hasztalan lestem a várt levelet, nagyon nyugtalan lettem. Újraírtam, hát ha elveszett az első levelem. Az új reményre új izgalom következett. Eleinte, mint az első alkalommal, minden nap vártam a postát, aztán, mint az első alkalommal, a remény egyre halványabban pislákolt. Egyetlen sort, egyetlen szót sem írt Mrs. Fairfax. Fél év kellett hozzá, hogy a reménysugár teljesen kihunjon szívemben, de akkor aztán igazán úgy éreztem, hogy végképp beborult fölöttem. Gyönyörű tavasz virult körülöttem, de én nem tudtam örülni neki. Közeledett a nyár. Diana mindent elkövetett, hogy felvidítson, azt mondta, rossz színben vagyok, és felajánlotta, hogy elkísér a tengerpartra. Szent John ezt ellenezte. Az ő véleménye szerint nem környezetváltozásra és szórakozásra, hanem komoly elfoglaltságra lenne szükségem, éppen az a baj, hogy nagyon is céltalan az életem. Gondolom, ezért még szigorúbban vette a hindusztán nyelvleckéket, mint eddig, és én nem mertem perbeszállni vele. Egyik nap a szokottnál is kedvetlenebbül ültem le tanulni. Reggel ugyanis keserves csalódás ért. Hanna felszólt, hogy levelem érkezett, és mikor lementem érte, kiderült, hogy a levelet Mr. Bridge írta valami jelentéktelen ügyben. Holott én biztosra vettem, hogy a várva várt levél érkezett meg. A csalódás keserű könnyeket fakasztott szememből, és most, ahogy az ágas-bogas, cifra hindu betűk fölé hajoltam, szememet megint ellepték a könnyek. Szent John hívott, hogy menjek oda az ő asztalához olvasni. De olvasás közben elcsuklott a hangom, és zokogásba fúlt. Pillanatnyilag csak ketten voltunk a szobában. Diana a szalomban zongorázott, Méri kertészkedett. Csodaszép májusi nap volt, derült, napfényes, és csak enyhe szellő fújdogált. Szent John nem lepődött meg azon, hogy sírva fakadtam, nem is kérdezte, mi bajom, mindössze ennyit mondott. Majd várunk egy kicsit, Jane, amíg lecsillapodik. És amíg én lázas igyekezettel próbáltam erőt venni magamon, ő nyugodtan és türelmesen várt. Olyan volt, mint egy orvos, aki a tudós szemével figyeli egy előrelátott és régóta vált krízis lefolyását. Visszafojtottam az okogást, letöröltem könnyeimet, valami olyasfélét motyogtam, hogy nem érzem jól magam, aztán tovább olvastam a leckét. Mikor az óra véget ért, Saint John elrakta a könyveket, bezárta az íróasztalát, és azt mondta: most pedig elmegyünk sétálni, Jane. Rögtön szólok Dianának és Marynek. Ne szóljon nekik, ma négy szem közt akarok beszélni magával. Öltözzék fel, aztán a konyha ajtón át menjen ki a Marsh Glen felé vezető útra. Rögtön megyek én is. Én nem ismerem a középutakat, sohasem ismertem. Valahányszor kemény egyéniséggel hozott össze a sors, olyanokkal, akiknek természete homlok egyenest ellenkezett az én természetemmel, csak két véglet jöhetett számításba. Az alázatos, feltétlen megadás, vagy a nyílt lázadás. Minthogy jelenleg a lázadásra semmi okom nem volt, de meg nem is voltam lázadó hangulatban, szótlanul engedelmeskedtem. És 10 perccel később már egymás mellett tapostuk a szurdok elvadult ösvényét. Nyugati szél fújt, a hegyeken át elhozta az erdők illatát. Az ég felhőtlenül kék volt, a völgyben csörgedező patakvizét megduzzasztották a tavaszi esőzések, s a víz vidáman tükrözte vissza a napsugarait, s a mennybolt kékségét. Később mohos, puhas maragdzöld réten vágtunk keresztül, a rét telehintve csillag alakú, apró fehér és sárga virággal. A hegyek közben teljesen körülzártak bennünket, mert a szurdok a vége felé teljesen a hegyek közé kanyarodott. Pihenjünk egy kicsit, mondta Saint John, mikor a dombtövében az első sziklákhoz érkeztünk. A patak itt vízesésszerűen zuhogott alá, s kissé odébb a hegy már lerázta magáról a füvet és virágokat, csak hangaruhát viselt és sziklaékszereket, vadsága zordságba csapott át, üdessége komorságba, a magány vesztett reményének szállása volt ez, s a csend végső menedéke. Leültem, Saint John mellettem állt. Fölnézett a hágóra, le a völgybe, pillantása a folyó kanyarulatait követte, aztán visszaemelkedett a felhőtlen égre, amely kékre festette a folyót. Levette a kalapját, hogy a szellő felborzolja a haját és megsimogassa a homlokát. Úgy tetszett, a hely szellemével társalog, s szemével búcsút intett valaminek. De azért látni fogom, szólalt meg, álmaimban a Ganges partján. S egy még távolabbi órában, amikor az a másik álom száll le majd szememre, egy még sötétebb folyó partján. Különös szeretetből fakadt különös szavak. Így szereti hazáját egy puritán hazafi. Saint John leült, aztán vagy egy fél óra hosszat egyikünk sem szólalt meg. Végre nagy sokára ő kezdte. 6 hét múlva elutazom, Jane. Egy Indiába menő hajó már lefoglaltam a kabinomat. A hajó június 20-án indul. A jóisten majd gondját viseli, mert hiszen őt szolgálja. Igen, büszke és boldog vagyok, hogy az örökkévalót szolgálhatom. Nem kell magamat emberekre, gyarló törvényekre bíznom. Az én királyom, az én törvényhozom, az én vezérem a mindenható. Alig tudom megérteni, hogy körülöttem nem ég mindenki a vágytól, hogy a zászló alá álljon. Nem mindenki olyan erős, mint maga. Őrültség lenne, ha a gyöngék is együtt akarnának menetelni az erősekkel. Nem is a gyöngékről beszélek, a gyöngékre nem is gondolok. Azokra gondolok, akik méltók a feladatokra, és akik el is tudják végezni a feladatokat. Azok nagyon kevesen vannak, és nehéz őket megtalálni. Ez igaz? De ha egyszer rájuk talál az ember, akkor föl kell rázni őket, a lelkükre kell beszélni, meg kell magyarázni nekik, hogy mire kapták képességeiket a jó Istentől. Isten akaratáról kell nekik beszélni, és föl kell nekik ajánlani a helyet az ő választottjai között. De hát, akit a Jóisten kiszemelt erre a hivatásra, annak nem súgja meg a szíve, hogy ő is a választottak közül való. Úgy éreztem, hogy valami rettenetes varázslat kerít hatalmába. Reszkedtem, hogy mindjárt elhangzanak a végzetes szavak, amelyek rögzítik a bűvkört. A maga szíve mit mond? Kérdezte Saint John. Az én szívem néma. Az én szívem néma. Dadogtam, mint akit fejbe ütöttek. Akkor hát majd én beszélek helyette, mondta a mély, könyörtelen hang. Jöjjön velem Indiába, Jane. Jöjjön velem, mint munkatárs, mint segítőtárs. A világ forogni kezdett körülöttem, a hegyek, mintha fölemelkedtek volna, és mintha szózatot hallanék az égből, mintha egy égi látomás megszólalna. Jöjj és segíts nekünk! De hát én nem vagyok apostol, az égi küldet nem jöhet hozzám, a szózat nem szólhat nekem. Saint John az Istenért irgalmazzon nekem! De akinek így könyörögtem, azt hitte, hogy kötelességet teljesít, következésképpen nem ismert sem könyörületet, sem lelki furdalást. Magát Isten és a természet is egy misszionárius feleségének teremtette, folytatta. Nem külső, hanem belső tulajdonságokkal ruházták fel, maga munkára termett, nem szerelemre. Misszionárius felesége lesz az én feleségem. Nem a magam gyönyörűségére, hanem az Isten szolgálatára. Nem érzek hivatást, mondtam. Saint John természetesen számított néhány ellenvetésre, nem bosszankodott. Sőt, ahogy karját keresztbe fonva nekidült a sziklafalnak, láttam, hogy hosszú és heves vitára készült fel, s megfelelő adag türelmet is tárolt, habár biztosra vette, hogy a végén mégis az történik, amit ő akar. Sőt, ahogy karját keresztbe fonva nekidült a sziklafalnak, láttam, hogy hosszú és heves vitára készült fel, s megfelelő adag türelmet is tárolt, habár biztosra vette, hogy a végén mégis az történik, amit ő akar. Az alázatosság, kezdte, minden keresztény erény alapja, Jane. Azt mondja, nem érez hivatást, tehát nem is való erre a feladatra. Hát ki való rá? S kitartotta magát valaha is méltónak, még ha hivatást érzett is. Én is csak por és hamu vagyok. Szent Pállal együtt elismerem, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, de azért nem csüggedek. Ismerem az én Uramat, Istenemet, tudom, hogy ő épp oly jóságos, mint amilyen hatalmas. És ha ilyen gyönge eszközt választott a nagy feladat teljesítésére, akkor el is fogja árasztani kegyelmének bőségével. Próbáljon meg maga is így gondolkodni, Jane. Próbáljon meg bízni. Az Anya Szent Egyház kősziklája elbírja az emberi gyöngeségek terhét. Én nem is értek a misszionáriusok munkájához, fogalmam sincs, mit csinálnak. Ebben, ha még oly alázatos szolgája vagyok is a Jóistennek, segítségére lehetek. Óráról órára előírhatom a munkáját, mindig ott leszek maga mellett, lépésről lépésre támogatom. Erre úgyis csak kezdetben lesz szükség. Ismerem a maga képességeit, és tudom, hogy rövidesen éppen úgy fog érteni mindenhez, mint én, és nem lesz többé szüksége segítségre. Az én képességeim, hol vannak azok? Mondom, nem érzek hivatást. A maga szavaira semmi sem szólal meg, semmi sem mozdul bennem. Nem látok fényt kigyúlni, nem érzem, hogy érverésem meggyorsulna, nem hallok tanácsadó vagy vidító hangot. Ha látná, milyen vaksötét börtön a lelkem, s a börtön mélyén bilincsbe verve az iszonyatos félelem. A félelem, hogy maga mégis rábeszél valamire, amit képtelen vagyok teljesíteni. Hallgasson meg, Jane. Amióta először találkoztunk, állandóan figyelem magát, 10 hónapja figyelem. Ez alatt az idő alatt mindenféleképpen próbára tettem magát, és mit tapasztaltam? A falusi iskolában azt tapasztaltam, hogy pontos, kitűnően látja el a hajlamainak meg nem felelő munkát. Lelkiismeretes volt és tapintatos.
Láttam, hogy ha akar, akkor tud is. Mikor máról holnapra meggazdagodott, meggyőződtem róla, hogy nem sokra becsüli az e világi gazdagságot. Azzal, hogy az örökölt vagyont rögtön négy része osztotta, és magának csak egy részt tartott meg belőle, háromnegyed részét pedig valami elképzelt igazság nevében szétoccotta közöttünk, azzal bebizonyította, hogy önfeláldozó, áldozatkész lélek. Abban a készségben pedig, amellyel kívánságomra abba hagyta a német nyelv tanulását, holott a németet szívesen tanulta, és belekezdett egy másik nyelv tanulásába, amely viszont csak engem érdekelt, abban a fáradhatatlan szorgalomban, abban a szívós kitartásban, amellyel ezt a nehéz idegen nyelvet tanulja, én biztosítékát látom annak, hogy maga az, akit keresek. Megvannak magában mindazok a tulajdonságok, Jane, amelyekre egy misszionárius feleségének szüksége van. Tanulékony, szorgalmas, tárgyilagos, hűséges, kitartó, bátor. Nagyon szelíd is tud lenni, de ugyanakkor hős is. Bízzék magában, Jane, én föltétlenül bízom, mint egy hindu iskola vezetője, asszonyok segítője és tanácsadója, fölbecsülhetetlen értéket jelentene nekem odakint. A vasúrok egyre szűkebbre szorult körülöttem. A meggyőzetés lassú, de biztos léptekkel közeledett. Hiába hunytam le a szememet. Ezek az utolsó szavak azt a meggyőződést ébresztették bennem, hogy az út, amelyet járhatatlannak véltem, mégis járható. Idáig azt hittem, hogy én csak hiába való hasznavehetetlen, rendszertelen munkát tudnék végezni, de Saint John irányítása alatt az alaktalan tömeg is formát ölt. Negyed órai gondolkodási időt kértem, mert láttam, hogy Saint John választ vár. Nem mertem rögtön felelni. Nagyon szívesen várok, mondta ő. Elsétált néhány lépésnyire tőlem, és lefeküdt a hanga közé. Meg tudom tenni, amit kíván tőlem, mondtam magamban. Ezt kénytelen vagyok elismerni. Már tudni illik, ha életben maradok. De az indiai nap alatt alig, ha leszek hosszú életű. Persze Saint John-t ez nem érdekli. Ha elérkezik a halálom órája, szépen bele fog nyugodni Isten akaratába mondván, az Úr adta, az Úr elvette. A dolog roppant egyszerű. Ha itt hagyom hazámat, egy szeretett, de üres Angliát hagyok itt, mert Mr. Rochester nincs Angliában, és ha itthon van is, mi hasznom belőle? Az én életemben ő többet nem játszott szerepet. A legnagyobb őrültség azzal áltatni magam, hogy történhet valami, aminek következtében mégis egymásé lehetünk. Saint John azt mondta egyszer, hogy új életcélt kell magam elé tűznöm. Igaza van. És el lehet-e képzelni szebb, dicsőségesebb, Istennek tetszőbb célt, mint azt, amelyet Saint John megcsillogtatott előttem. Nemes törekvéseivel, magasztos eredményeivel, ez a hivatás kitölteni azt a tátongó űrt, amelyet szédült reményeim hagytak maguk után. Tudom, hogy így van, és mégis borzadok. Ha teljesítem Saint John kívánságát, és elmegyek vele, lelkemnek fele itt marad, és Indiában időnek előtte befejezem földi pályafutásomat. Mi történik velem attól kezdve, hogy elindulok hazámból halálomig? Hiszen ezt is előre tudom. Erői megfeszítésével inam szakadtáig azon fogok igyekezni, hogy Saint John megelégedését kiérdemeljem. Nem fog csalódni bennem. Ha elmegyek vele, minden várakozást felől fog múlni a munkám. Ha vele megyek, ha meghozom ezt az áldozatot, akkor tökéletes lesz az önfeláldozás. Mindent odadobok az oltárra. Szívemet, egész életemet. Saint John soha nem fog szeretni engem, de elismerését nem tagadhatja meg tőlem. Majd megmutatom neki, micsoda soha nem sejtett erőforrások szunnyadnak bennem. Igen, tudok dolgozni épp úgy, mint ő, keményen és zokszó nélkül. Elképzelhető tehát, hogy megteszem, amit Saint John kíván tőlem. Már lassan meg is barátkoztam a gondolattal, csak egy valamitől iszonyodom. Szent John feleségül kért, holott annyi hitvesi szeretet sem ér szívében irántam, mint abban a hatalmas sziklában ott a vízesés mögött. Úgy értékel engem, ahogy egy katona a jó fegyvert értékeli. Ha nem akarna feleségül venni, bánnám is én, hogy nem szeret. De csak nem tűrhetem, hogy hideg szívvel az oltár elé vezessen, és örök hűséget esküdjék nekem. Hogyan fogadhatom el tőle a jegygyűrűt, hogyan törődhetem bele, hogy férji jogai gyakorolja? Mert kétségtelen, hogy hitves társi kötelességeit lelkiismeretesen fogja teljesíteni. Mikor tudom, hogy a lelke valahol messze jár. El lehet-e viselni a tudatot, hogy minden gyöngétsége egy magasabb eszméért hozott áldozat? Nem. Az ilyen mártíromság irtózatos lenne. Ezt nem vállalom. Mint a húga hajlandó vagyok elkísérni, mint a felesége nem. Ezt meg is mondom neki. Még mindig ott hevert a fűben mozdulatlanul, mint egy kidőlt oszlop, de arcát felén fordította, a szeme éberen figyelt. Most felállt és visszajött hozzám. Jól van, elmegyek magával Indiába, de csak akkor, ha szabadon mehetek. Ezt nem értem. Mi az, hogy szabadon? Maga mostanáig az én fogadott bátyám volt, én pedig a fogadott húga voltam. Maradjon minden a régiben, ne kössünk házasságot. Szent John a fejét rázta. Erről szó sem lehet. Ha valóban édestestvérek lennénk, akkor velem jöhetne, és akkor nem is keresnék feleséget. De hogy áll a helyzet, kapcsolatunkat házassággal kell megpecsételni és szentesíteni, máskülönben nem mehetünk együtt. Minden más terv gyakorlati akadályba ütközik. Nem érti Jane? Maga olyan okos, gondolkozzék egy kicsit. Hiába gondolkoztam rajta. Józan eszem csak azt a tintárta elém, hogy mi ketten nem szeretjük egymást úgy, ahogyan férnek és feleségnek kell. Következésképpen nem is köthetünk házasságot. Ezt meg is mondtam. Nézze, Szent John, én magát bátyámnak tekintem, maga a harmadik húgát látja bennem. Miért nem maradhatna így? Lehetetlen, jelentette ki határozottan. Maga az előbb kijelentette, hogy eljön velem Indiába. Remélem, nem akarja visszavonni a szavát. Nem akarom visszavonni, de vannak feltételeim. Az nem baj. Lényeg az, hogy hajlandó velem együtt elhagyni Angliát, és hajlandó együtt dolgozni velem. Ez annyi, mintha már bele is kezdett volna a dologba. Maga sokkal megbízhatóbb, sem hogy megmásítaná elhatározását. Most már csak egy a fontos. Az, hogy hogyan lehet a vállalt munkát a lehető legjobban elvégezni. Egyszerűsíteni kell bonyolult érzéseit, gondolatait, vágyait, céljait, és mindezt egybeolvasztva egyetlen cél szolgálatába kell állítania. Ahhoz, hogy hivatását teljesíteni tudja, munkatársra van szüksége. A testvéri kapcsolat laza. A hitvesi kapcsolat sokkal erősebb. A munkatárs tehát nem a fivér lesz, hanem a férj. Egy húgocskával én sem tudnék mit kezdeni, azt minden percben elvehetik tőlem. Feleséget akarok, mert a feleség az egyetlen segítőtárs, akire befolyást gyakorolhatok, és aki mindhalálig kitart mellettem. Megborzongtam, hiszen már is a csontom velejéig éreztem Szent John befolyását. Keressen más feleséget, mondtam, magához illőbbet. Úgy érti, hogy célomnak megfelelőbbet? Már mondtam, hogy ez nem személyi kérdés, a személy teljesen háttérbe szorul a férfi is önző vágyaival. Nem a férfi kíván megházasodni, hanem a misszionárius keres magának női segítőtársat. És én odaadom a misszionáriusnak minden erőmet, minden energiámat, csak magamat nem. Az már úgyis fölösleges ráadás lenne. Semmi hasznát nem venni, azt tehát megtartom. Nem lehet, Jane, nem szabad. Azt hiszi, a jóisten féláldozattal is megelégszik? Csonka áldozattal is? Isten nevében szólítom harcba magát, az ő zászlója alá akarom besorozni. Félmegoldást nem fogadhatok el az ő nevében. hiszen a szívemet Istennek adom, magának úgy sem kell a szívem. Nem esküszöm meg, hogy nem csengett gúnyosan a hangom, amikor ezeket a szavakat kimondtam. Idáig titokban mindig féltem egy kicsit Szent Johntól, mert nem értettem meg őt. Tiszteltem, mert nem tudtam, hányadán vagyok vele. Nem tudtam, hogy mennyi benne a szent, és mennyi a gyarló földi ember. Most azonban, mint egy lelepleződött előttem. Egyénisége szinte a szemem láttára bontakozott ki. Láttam, hogy ő sem csalhatatlan, megértettem őt. Megértettem, hogy itt ülvén a hanga közt ennek a szép férfiúnak a lába előtt, olyan valakivel beszélek, aki semmivel sem kevésbé esendő, mint én vagyok, zsarnokságáról, keménységéről lehullott a lepel. Látván, hogy ő is tökéletlen lény, bátorságra kaptam. Úgy éreztem, egyenrangú féllel állok szemben, akivel vitatkozhatom, és akinek, ha úgy tetszik, ellenszegülhetek. Utolsó megjegyzésem után sokáig hallgatott. Fölnéztem rá, tekintete csupa rosszallás, csupa meglepődött kérdés volt. Mintha azt kérdezte volna, velem mer ez a lány kúnyolódni, velem? Mit jelentsen ez? Ne felejtse el, hogy komoly dologról van szó, mondta kisvártatva. Olyasmiről, amiről könnyedén gondolkozni vagy beszélni bűn. Hiszek magának, Jane, hogy igazán Istennek akarja adni a szívét. Egyebet nem is kérek magától, mihelyt elfordítja a szívét a földi dolgoktól, és a teremtőnek szenteli életét, minden igyekezete az lesz, hogy Isten országát már itt a földön megvalósítsa, és kész lesz mindent megtenni, amivel közelebb jut a célhoz. Meg fogja látni, hogy a házasság testi és szellemi közössége milyen lendületet ad majd a munkának. Ez az egyetlen közösség, amely egy szent cél érdekében egyé kovácsolja az embereket. Minden kicsinyes érzékenykedés tegyen félre, tekintet nélkül a tisztán személyi vonzalomra, én azt mondom, hogy a legrövidebb időn belül tartjuk meg az esküvőt. Megint felnéztem Szent John szép harmonikus vonásaira. Rideg szigorúsága ellenszenvessé, félelmetessé tette ezt a szép arcot. Homloka parancsoló volt, de nem nyílt. Szeme mély, fürkésző, de tekintete soha el nem lágyult. Elnéztem a karcsú, magas alakot, és elképzeltem, hogy ennek az embernek a felesége vagyok. Nem, nem akarok a felesége lenni. Mint munkatársa, bajtársa, hajlandó vagyok átkelni vele az óceánon, verejtékezni Ázsia sivatagjain a trópusi nap alatt. Hajlandó vagyok csodálni és buzdítani őt, engedelmeskedni neki. Zavartanul mosolyogni kiírhatatlan becsvágyán. Megkülönböztetni a keresztényt a férfitól. Mélységesen tisztelni az egyiket, és könnyű szívvel megbocsájtani a másiknak. Valószínű, hogyha csak munkatársa leszek, sokat fogok szenvedni mellette. Testem járomba görnyed, de szívem, lelkem szabad lesz. Én legalább megmaradok önmagamnak, és magányos pillanataimban befelé nézhetek. Oda, ahol természetes, bilincsbe nem vett érzéseim rejtőzködnek. Lesznek szívemnek zugai, ahová neki nincs bejárása, ahová egyedül én léphetek be. És szívemnek ezekben a zugaiban nyugodtan ápolgathatom érzéseimet, amelyeket az őridegsége nem fagyaszthat el, sem harcriadóra menetelő lépéseivel le nem taposhat. De ha felesége lennék, és mindig mellette kellene lennem, mindig elnyomva, mindig korlátok közé szorítva, örökösen erőszakot kellene vennem természetemen, belül égnék, emésztődném, és soha egy jajkiáltás el nem hagyhatná ajkamat, mi alatt a bebörtönzött láng elhamvasztaná bensőmet. Nem, ezt nem bírnám elviselni. Szent John! Kiáltottam föl, mikor idáig jutottam gondolataimban. Tessék! Kérdezte fagyosan. Ismétlem. Készségesen magával megyek, mint misszionárius társa, de nem mint felesége. Nem tudnék a felesége lenni. Akkor pedig szó sem lehet az egészről. Én még 30 éves sem vagyok. Hogyan vihetnék magammal Indiába egy 19 éves lányt, ha nem veszem feleségül? Hogy lehetnék ott állandóan együtt, gyakran teljesen magunkban egy vad törzsek között, ha nem vagyunk férj és feleség.
Ha testvére lennék, vagy paptársa, akkor nyugodtan mehetnénk.
De mindenki tudja, hogy nem a testvérem. Nem mutathatom be úgy, mintha a húgom volna. Ha ezt tenném, igazságtalan gyanúsításra adnék okot. És különben is, ha az esze úgy vált is, mint a férfié, a szíve női szív, és nem, erről szó sem lehet.
A szívem női szív az igaz, mondtam némi megvetéssel, de maga irán csak barátságot érzek. Ha kívánja, hűséges és őszinte barátja leszek, és mint újonc mindenben alávetem magam feljebb valom akaratának. Egyébtől nem kell tartania.
Éppen ez kell nekem, mondta Saint John, mintha magában beszéle. Éppen ez kell nekem. Az akadályokat majd elgördítjük az útjából. Higgy el, Jane, nem fogja megbánni, ha feleségül jön hozzám.
Ismétlen, össze kell házasodnunk. Más megoldás nincs. És talán az esküvő után megjön a szerelem is,
legalább olyan mértékben, hogy ne tartsa bűnnek, képtelenségnek ezt a házasságot. Hütyörök arra, amit maga szerelemnek nevez. Szaladt ki a számon, amint fölkeltem, és ott álltam előtte háttal a sziklának támaszkodva.
Fütyülök az álszeretetre, amit maga fölajánl. Igen, John, magára is fütyülök, ha ilyeneket beszél.
Rám szegezte tekintetét, és erősen összeszorította a szép meccésű ajkát. Hogy dühös volt-e, vagy csak csodálkozott, azt nem tudtam volna megmondani. Saint John tökéletesen tudott uralkodni magán.
Ezt nem vártam magától, mondta. Semmi olyat nem tettem, és nem is mondtam, amivel megérdemelném, hogy ilyen fitymálóan beszéljen rólam.
Szerint hangja meghatott, és nyugalma tiszteletet parancsolt.
Bocsássa meg a kíméletlen szavakat, John. A maga hibája, hogy annyira felingerelt. Nem tudtam magamon uralkodni, olyan témát pendített meg, amelyről sohasem leszünk egy véleményen. Erről a témáról nekünk kettőnknek nem lenne szabad beszélnünk egymással. Maga ez a szó, szerelem, olyasmi, ami élesen szembeállít bennünket egymással. Mi lesz velünk?
Kedves bátyám,
én azt mondom magának, vesse el ezt a szerencsétlen házassági tervet.
Nem,
felelte. Ez a régi, kedves tervem, és az egyetlen, amely célhoz vezethet. Most azonban nem kínozom tovább. Holnap Cambridge-be utazom, ott sok jó barátom van, el akarok búcsúzni tőlük. Körülbelül 2 hétig leszek távol, ez alatt az idő alatt vegye fontolóra ajánlatomat. És ne felejtse el, hogy ha visszautasítja, nem engemet tagad meg, hanem a jó Istent. Rajtam keresztül Isten magasztos hivatást tár maga elé, de ezt a hivatást csak akkor teljesítheti, ha feleségül jön hozzám. Ha nem lesz a feleségem, egész élete önző kényelemben és terméketlen szálasságban fog eltelni. Vigyázzon, mert ebben az esetben a mindenható, a hitehagyottak közé fogja számítani magát, és azokra még szigorú büntetés vár, mint a hitetlenekre.
Még egyszer körülnézett, tekintett a folyó és a dombok felé siklott, aztán elindultunk hazafelé. Éreztem, hogy még sok mondani valója lenne, de nem tart rám méltónak, hogy gondolatait közölje velem. Kemény hallgatásából mindent kiolvastam, amit irántam érzett. Komor, zsarnoki természetének csalódását, amiért ellenállással találkozott, holott engedelmességet várt. Hideg, hajlíthatatlan ítéletének rosszallását, hiszen olyan nézeteket és érzelmeket fedezett föl valakiben, amelyekkel ő nem tudott egyetérteni. Egy szóval, mint férfi, valószínűleg erőszakkal is keresztül vitte volna akaratát, csak mint keresztény adott ilyen hosszú időt a meggondolásra és megbánásra. Aznap este, amikor lefekvés előtt a húgait megcsokolta, velem még csak kezet sem fogott. Szó nélkül ment ki a szobából. Ha nem voltam is szerelmes belé, azért szerettem, és ez a semmibevevés annyira fájt, hogy könnyes lett a szemem.
Úgy látom, veszekedtetek séta közben, Jane, mondta Diana. Menj utána, fogadni mernék, hogy a folyosón vár.
Sohasem szenvedtem önérzett túltengésben, és a lelki nyugalmat mindig többre becsültem az úgynevezett méltóságnál. Kiszaladtam a folyosóra, csak ugyan Ott állt a lépcső aljánál. Jó éjszakát, St. John, mondtam. Jó éjszakát, Jane, felelte nyugodtan. Adja ide a kezét. Alig, hogy megérintette hideg ujjaival a kezemet, nagyon haragudott a mai beszélgetésért, kedvességgel, könnyekkel nem lehetett kiengesztelni. Nem sikerült kibékítenem, nem mosolygott rám, nem mondta, hogy felejtsük el, ami történt. De a keresztény férfi azért nyugodt volt és türelmes. Mikor megkérdeztem, hogy megbocsájt-e, azt felelte, nem szokás a haragot tartani. Nincs mit megbocsájtania, hiszen nem is sértettem meg. Ezzel ott hagyott, jobban szerettem volna, ha ököllel ront nekem.